Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Falusi Márton vagyok, író, költő, irodalom és eszmetörténész, a Politikai Gondolkodás Kutató Intézetben irodalom és politikai identitás összefüggéseivel foglalkozom többek között. Ma I. és Gyuláról lesz szó, az ő szerepéről a magyar eszmetörténetben. És köszöntöm a vendégemet, Gró Gáspár irodalomtörténészt.
Jó napot kívánok én is mindenkinek.
Az első felvetésem, hogy kicsit távolabbról kezdjük. I. és Gyulát picit helyezzük el a népi mozgalomban, és a népi mozgalomnak a politika fogalmáról, hatalomelméleti megfontolásairól ejtsünk pár szót, hogy egy kicsit közelebb hozzam ezt a földhöz. Arra gondolok, hogy én úgy vélem, hogy egy felvilágosodás előtti kicsit premodern politika fogalom az, amelyből a népi mozgalom gondolkodói az eszmeisége táplálkozott, és hogy ez I. és Gyulánál hogyan ragadható meg?
Hát ez egy megrendítő kérdés volt, mert ez legalább azt hiszem 20-30 kérdés, és mindegyik legalább 2-3 órát követelne. Én tulajdonképpen azzal kezdeném, hogy ha már ez volt a kérdés, hogy a népi mozgalomról egy olyan képzet él a magyar közgondolkodásban, amit nem az úgynevezett népiek alakítottak ki magukról, hanem az ellenfeleik. Ez általában elő szokott fordulni különböző politikai vagy művészeti mozgalmaknál, de ebben az esetben sokkal súlyosabb, mert a népi gondolkodás, amit ezen értünk, egy sokkal szélesebb sodrású szellemi áramlat volt, és még azt mondanám, hogy nagyjából a milleniumi időkben, de mindenképp a 20. század első éveiben indult, és nem az irodalomban kezdődött, pláne nem a politikában. Sokkal inkább előbb talán az iparművészetben a népies, szecessziós motivumok jelentek meg, aztán jött a zene, Bartók és Kodály példáját nem is kell mondani, jött az építészet, és bizonyos értelemben az irodalom lemaradt, aminek az volt az oka, hogy a klasszikus népiesség, tehát a 19. század elejétől kezdődő népies irodalmi áramlat olyan erős pozíciókat szerzett, és oly mértékig kiüresedett, hogy az irodalom ettől inkább menekült. Voltak éppen az első nagy áttörés irodalmi téren, az Erdélyi József Ibolya levele volt, amit Babis felfedezett, és a Nyugat lett ilyen formán, majdhogy nem azt mondom, az első új népies orgánum, ami sok szempontból befolyásolja a későbbi politikai áramlatokat is. A másik ősforrás Ady volt, illetve Szabó Dezső volt, és később a nemzeti gondolkodás kapott egy ilyen szociális tartalmat, amit a népiek folytattak. Most nagyon leegyszerűsítve persze és dióhéjba zárva ezt a nagyon-nagyon összetett folyamatot, mert ebben voltak ókonzervatív, újbaloldali, kommunista, mindenféle szellemi irányból érkeztek résztvevők. Így és számára sem ez volt a kezdet, de benne két pólus találkozott, és ez tulajdonképpen az ő egész Petőfi élményéből is levezethető. És akkor megint messzebbre juthatunk, hogy ő majdhogy nem azt mondanám, hogy elő volt politikus, persze általában 17-18 évesen nemigen juthatott hozzá, hogy valóban politikus legyen, de a politizáló ösztöne majdhogy nem előbb ébredt, vagy előbb intenzifikálódott, mint a költői. Persze verseket is ír diákkorában, de ez nem nagyon ment azon túl, hogy ki nem ír diákkorában verset, akkor talán még ma is. Tehát Illyés és a közéletiség, Illyés és a politikum, az gyakorlatilag az ő tinédzser éveinek a végén kezdődött, ráadásul beleesett egy olyan időszakba, amikor jött ugye a világháborús összeomlás, jött két forradalom, vagy legalábbis másfél, jött egy ellenforradalom, amelyik ezt a nevet büszkén viselte, tehát akkor az ellenforradalom kifejezés egyáltalán nem pejoratív volt, hanem akik részt vettek benne, azok büszkén vallották magukat ellenforradalmárnak. És pedig a sajátos életútja folytán ebben az időszakban mondjuk ki, az akkori kommunista mozgalom perifériáján működött, hozzátéve egyébként, hogy nem volt a pártnak tagja, nem politikai szerepet játszott, hanem kulturális, illetve szociális tevékenységet végzett. Ennek keretében került ki, megtudta, hogy letartóztatás fenyegeti, és kikerült Párizsba. Ahol hova tudott menni, mint azokhoz a baloldali eszmetársak által üzemeltetett, kicsit azt mondám, persze túlzok, nem ennyire súlyos a helyzet, tömegszállásra, vagy ott a megélhetését is, ugyanez a szellemi kör biztosította. Ott viszont avantgárd költő lett belőle, ami nem elégítette ki. És amikor haza jöhetett már, a letartóztatás veszélye nélkül haza is érkezett. Először avantgárd lapokban publikált, és ott fedezte föl Osváth Ernő, és csábította aztán a Nyugathoz, és itt jött az a fordulat, hogy ő az avantgárd formanyelvét megőrizve, vagy azzal megtermékenyítve a saját életéről, gyermekéveiről, falusi közegéről, paraszti világról adott tudósításokat. Ez már azt lehet mondani, hogy egy népi fordulat volt, hogyha maradunk ennél a címkénél, amit hangsúlyozom, hogy nagyon nem szeretek. Tehát az avantgárd és a paraszti tematika és egy nagyon határozott baloldali gondolkodásmód kapcsolódott össze az ő személyiségében. Az újabb fordulat az volt, amikor a baranyai utazás keretében nagy elődökre, tehát akkor már Kodolányi János, de még a világháború előtt is már azért többen komoly harci sikolyokat hallattak az egykézés miatt, de ugye most már közeledünk a kiélezettebb európai folyamatok keretében, ez már a náci hatalomátvétel után kerül erre sor, amikor az egykézés már nem egyszerűen magyar demográfiai kérdés volt, hanem a helyére, a fogyó magyar népesség helyén megjelenő német etnikai előretörés, ami viszont már felvetette a német birodalmi törekvések veszélyét is. Nagyon közel volt Trianon, tudta mindenki, hogy mit jelent az, hogyha egy adott területen egy nem magyar etnikum kerül túlsúlyba, hozzátéve persze, hogy ha nem kerül túlsúlyba, akkor se feltétlenül járunk jobban, de hát a román, szlovák, szerb etnikai szempontok mellé így betársult egy fenyegető nagyhatalom szomszédságában, vagy közeledő szomszédságában a német etnikumtól való félelem is.
Igen, és azt tegyük hozzá, hogy ez a fajta irodalmi és politikai törekvésnek ez a fajta egysége, ez a korban és Iés számára miért volt magától értetődő? Mert azt hiszem, hogy ez az egyik kulcsa annak, hogy Iést megértsük, mert ugye ma már politizáló írót szoktunk emlegetni nagyon sokszor a mai szemszögből visszatekintve, és amikor itt a premodern hatalomelméletet emlegettem, akkor itt pont arra céloztam, hogy tulajdonképpen a politikai állam és a polgári társadalom ebben a fajta gondolkodásmódban nem vált még ketté, tehát a közélet és a magánélet nagyon egységet alkotott Iésnél, akkor is, amikor a pusztulást, vagy akár a puszták népét megírta.
Nehéz kérdés ez nekem, hogy premodern vagy nem az, mert tulajdonképpen ugye volt egy premodern hagyomány természetesen, ugye ez a reformkori irodalmároknak az öröksége, és azért Adinak a jelentkezése, ami rögtön politikai ügy lett, vagy az, ahogy tulajdonképpen a magyar írók közül, vagy aktuálisan írónak számítható alkotók közül Szabó Dezső, ahogy tudta használni a sajtót, az nem egy premodern, hanem egy kifejezetten a modernizáció részeként jelentkező eljárás volt. Majdhogy nem, Szabó Dezső ettől vált kulcsszereplővé, mert mintát adott arra, hogy igenis a sajtóban való jelenlét mit jelent, vagy ugye akkor még nem volt olyan képi világ, vagy nem voltak egyéb posztmodern technikai eszközök, hát az előadás sorozataival tömegeket tudott vonzani és megszólítani. Tehát ez egy... hogy ezt most premodernnek mondjuk, vagy nem, keveredett benne.
Hát nyilván a nemzeti abszolút modernizációnak voltak ezek a programjai, ez kétségtelen.
Igen, és tulajdonképpen A magyar politikai élet modernizációja igazán komoly lendületet sajátos módon a gömbösi politizálással kapott. Tehát nem véletlen, hogy épp Gömbös volt az, aki megpróbálta az írókat, ezáltal a közvéleményformálást, ezáltal a sajtót, nem akarok médiát mondani, de tulajdonképpen mai szóhasználatunkkal ezt kellene mondanom, hogy megpróbált egy olyan közvéleményformálási bázist építeni maga köré, mellé, alá, amit az az új szellemi front jelentett, amelyikben tulajdonképpen az írók sosem vettek részt, de ettől függetlenül létezett a fogalom, de erről már nem szokás beszélni.
Igen, 1935-ben járunk, csak hogy
igen.
Tájékozódásképpen, igen. És ugye sokszor személyre hányják Iyésnek és másoknak is, akik ott voltak, hogy miért találkoztak Gömbössel, ugye ezt a kollaboráció példájaként is szokás felhozni.
Hát ezt ezerszer kifejtették, hogy egy teljesen jelentéktelen epizód volt, és mondjuk, ha a pusztulással kezdődött az az ütközés a baloldalon, mert hangsúlyozzuk, hogy Iyés kifejezetten és határozottan baloldali gondolkodó volt az adott politikai mezőn, de a támadásokat, ha úgy vesszük, szélső bal vagy kommunista oldalról kapta elsősorban. A pusztulás oka az volt, hogy Iyés nem a nácizmus osztály szempontjai alapján, vagy az antiszemitizmus, a faji szemlélete alapján utasítja vissza, hanem a magyar nemzeti szempontok veszélyeztetése okán. Tehát itt volt az a törésvonal, amikor elvált mondjuk így, én nem szívesen mondom azt, hogy népi, hanem inkább azt mondom, hogy a nemzeti baloldal a kommunista baloldaltól. Tehát ez volt az első nagy törés. Értelemszerűen az akkori hatalmi rendszer nemzeti szempontjai alapján megpróbált baloldali irányban is nyitni, és természetesen, utána az egész hatalmi berendezkedést a tanácsköztársaság utáni antikommunizmus határozta meg, a nemzeti baloldallal keresett kapcsolatot. Ezért szólította meg, ugye ki volt ott Móricz, Németh László, Iyés, tán Féja Géza, lehetne még sorolni, és próbálta bekapcsolni őket a maga törekvéseinek a támogatói körébe, amit azok kerekperez elutasítottak. De pusztán az, hogy leültek tárgyalni vele, ez volt az a mesterségesen fölfújt politikai lufi, amit remekül ki lehetett pukkasztani, gondolták a politikai ellenfeleik, akik a baloldalon a kommunista hátterű hegemóniát próbálták megteremteni, és miután meg voltak győződve arról, hogy lesz második tanácsköztársaság, lesz második kommün, tulajdonképpen már arra a fordulatra helyezkedtek. És ezért volt számukra ellenfél ez a fajta nemzeti baloldaliság, amit természetesen népiességnek neveztek, mert ez állt közel a nácik fölkis megnevezésű gondolkodásmódjához, de a kettőnek a szó tükörfordításban való azonosságán kívül különösebb kapcsolata nem volt, még akkor sem, hogyha ebben a közegben aztán akadtak olyanok, akik valóban a náci ideológia szolgálatába álltak, de ezeket a centrum mindig elutasította, és soha nem voltak a meghatározó körében ennek a nemzeti baloldaliságnak.
Igen, és azért nagyon fontos, hogy valamennyire a kronológiát mindig hozzátegyük, mert amikor Iyésről beszélünk, vagy amikor nagyon sokan Iyést akár kérdőre vonják, vagy vádakat fogalmaznak meg vele szemben, összemossák azt, hogy tulajdonképpen ő az 1920-as évektől az 1970-es évek végéig folyamatosan jelen volt a magyar szellemi életben, miközben történelmileg igen sok fordulatot vett azért a magyar művelődés történet ez időtájt.
Feltétlenül, és hát Iyés valamilyen módon mindig ki tudta provokálni, hogy a legkülönbözőbb oldalakról támadják. Ugye az első krízis az volt, amikor a lelkes magyar avantgárd költői szárny azt tapasztalta, hogy így és nem közéjük állt, hanem egy sajátos klasszicizálódási folyamat keretében a nyugattal tart kapcsolatot. Hozzátéve egyébként, hogy az a fajta, most megint nem tudok jobbat mondani, népi irányba való mozdulás, az nem csak azt jelentette, hogy aki erről az oldalról, tehát erről a népi, nemzeti, paraszti tradíciókra épülő körből indul, az közeledik a babicsi klasszicizált típusú költői eszményhez, hanem az is megtörtént közben, hogy ez a nyugat gondolkodás módja és költészete is ment a népinek mondható irányba. Tehát akár Radnóti, akár maga Babits, és lehetne sorolni, hogy hol mutatkoznak ezek a motivumok.
Igen, és akkor itt mindjárt, ha már 30-as években járunk, ugye 36-ban megjelenik a Petőfi monográfiája Ijésnek, ami azért mindenképpen egy önembléma, egy önvallomás is, amikor Petőfi Sándor életrajzát megírja, és ugye ezzel a gondolattal kezdődik szinte a könyv, hogy a nagy költők nem váratlanul szólalnak meg, nem derült égből, mint az isteni kinyilatkoztatások. Ez a mondat mennyire volt igaz Ijésre?
Messze menően. Tehát azért, ha a gyerekkorából, a szűkebb szülőföld gondolkodásából indulunk ki, akkor ott volt az öreg madarász József, aki egy fantasztikus figura volt, csodálom, hogy még nem fedezték fel a filmesek, mert annak idején a trónfosztó debreceni országgyűlésen ő volt az országgyűlés legifjabb tagja, később pedig, amikor egyáltalán lehetett valakiből képviselő, mindvégig az volt, és eljutott odáig, hogy ő volt az országgyűlés legidősebb tagja a 90-es években, a századfordulón, és közben már valamelyik fia, unokája, akárki, az ismét a legifjabb képviselője volt az országgyűlésnek. Na most ez a Madarász József a Kossuthi világban, tehát egy 50 évvel korábbi világban a szélső baloldal képviselője volt, és tetszik, nem tetszik, az a fajta gondolkodásmód, ami egy ilyen kemény ellenzékiségben megmutatkozott, és egy ugye mai szemmel szinte vicces kimondani baloldali radikalizmusban megmutatkozott, azt és a szülőföldjén részben még Madarász Józseftől tanulta el. Tehát ha így vesszük, akkor az ő baloldalisága egy 19. századi kifejezetten baloldali és nemzeti irányból indult. Na most Madarász József az kellő drámaisággal a gyerek Ijésnek kezet adott, mondván, hogy az ő kezét még szorította Petőfi, Kossuth, stb. Tehát, hogy a nemzedéki folytonosságot meg lehessen teremteni, ez fontos volt számára. De így és számára Petőfi a nép és a nemzet költője volt. És többször is leírta élete során, hogy ennek a kettőnek a képviselete volt számára egyaránt fontos. Tehát ő ebben abszolút következetesen működött, közben a különböző politikai irányok, rendszerek, változtak, kicserélődtek, és így és ben mindig megvolt az, hogy ha úgy veszük, amikor épp egy nemzeti kurzus volt hatalmon, akkor a nép volt számára a fontos, tehát a baloldaliság. Amikor egy baloldali kurzus gyűrte maga alá a nemzetet, akkor pedig szükségszerűen a nemzet mellé kellett állnia. Vagyis mindig szemben állt az adott berendezkedéssel, következésképp húzta a maga fejére a parazsat.
Igen, és akkor idézzük fel már a 45 utáni időszakot, vagy a 45-tel kezdődő időszakot, amikor ugye Ijés, hát utitárs, meg ingadozóként volt számon tartva, és élesen bírálták, többek között a Lobogónk Petőfi jelszavát meghirdetők is bírálták Ijést. Hogyan lehet körvonalazni ezt az eszmetörténeti helyzetet?
Hát Ijés számára a dolog meglehetősen kínos volt sok szempontból, mert hiszen a 18-19-ben az ő diákkori cimborája és baráti köre az a későbbi kommunista vezérkar része volt. Tehát itt különösen Révai József szerepe, aki a Beatrice apródjai című összefoglalásban, életrajzi összefoglalásban, regényes életrajzi összefoglalásban is jelen van. És hát ez a fajta baráti kapcsolat, diákkori baráti kapcsolat, ez megmaradt, ha nem is olyan fajta barátságként, mint amilyennek ezt esetleg be lehet állítani, mert az a Moszkvából visszatérő emigráns csoport, amelyik átvette a hatalmat 45-től kezdve folyamatosan, ugye a 48-49-ig, az valamilyen módon személyi kapcsolatban állt így és el, vagy így és velük, ahogy tetszik. De itt mondjuk ki lehet emelni azt, hogy amikor Rákosi Mátyás, a Rákosi per volt, és a L'Humanité tudósítója jött Párizsból, hogy beszámoljon a perről, aminek volt erre komoly európai visszhangja, akkor így is kérte fel tolmácsnak. Tehát így is járt Rákosinál, később meg is látogatta, mint a Rákosi 70. születésnapjára készült emlékkönyvbe megírta, ez csak annyi zárójeles megjegyzés, hogy így is teljesen korrekt szöveget írt, ráadásul olyan helyzetbe állítva Rákosi Mátyást, ahol valószínűleg az egész nemzet szerette volna látni, börtönben. Zárójel bezárva, hogy ezt így is mennyire tudatosította, azt én nem tudom, de nem tartom kizártnak, hogy igen, de közben egy tulajdonképpen kikezdhetetlen szöveget tett le az asztalra. Na most a moszkvai útjáról ne beszéljünk, mert szerintem az nem fér be ebbe az időtartamba semmiképp.
Egy mondat erejéig igen, azt hát, mindenképpen.
Ugye ez az egyik nagy drámája volt a kor szellemi életének, hogy a szovjet írók első kongresszusára Magyarországra Nagy Lajossal így és Gyula utazott. Ez József Attilával maximálisan szembeállította, hiszen úgy gondolta, hogy ő, mint akkor épp aktuálisan kommunista, ő lenne a méltó meghívott Moszkvába. De így is volt. Miért? Szerintem ez meglehetősen nyilvánvaló. Kommunista részről úgy gondolták, hogy József Attila az övék. Más kérdés, hogy nem volt az. Így is viszont nem. Azért kellett meghívni Moszkvába, hogy megnyerjék. A dolog másként sült el, mert így és azt tapasztalta, amit ugye korábban is azért természetesen szerintem tudott, mert volt rá bőven ismerete, hogy látta, hogy milyen a szovjet rendszer, és különösen hogy bánik a parasztsággal. Na most ez számára kiemelten fontos volt, hiszen Magyarország egy agrárország volt, és ha azt lehet mondani, hogy végérvényesen tulajdonképpen a kommunizmussal akkor szakított, amikor látta, hogy hogyan működik. Tehát nem megnyerték, hanem elvesztették.
Igen, és ugye sokszor támadják Iést ezzel is, hogy miért utazott Moszkvába, de magát a könyvet már nem olvassák hozzá, hogy így elemezni lehessen.
Hát most kis túlzásra nem szó szerint értem, de részben azért is, mert küldték. Hát ha Zilahi Lajos nem rendeli meg a lapja számára az erről szóló riportsorozatot, vagy naplósorozatot, akkor nem készül el az oroszországi napló, és egyáltalán nem biztos, hogy így is el tud utazni Moszkvába. Tehát volt Magyarországon egy információ igény erre a világra vonatkozóan, és erre alkalmasnak mutatkozott így, és hiszen őt meg is hívták. Tehát ő nem küldeni kellett, mint száguldó riporter, de mégis ott volt, látta. És amit írt, az végtelenül kiegyensúlyozott, és azt is hosszan lehetne elemezni. De a Rákosi meglátogatása, az oroszországi útja, a szociális tartalmú versei, akár a három öreg, akár a nem menekülhetsz, ezek mind
kacsalábon forgó vár.
Kacsalábon. Szóval ez mind azt erősítette bennük, hogy számukra és Gyula a legnagyobb élő magyar költő. Ez volt a Révai vonal meggyőződése. Most az, hogy Hitas Antal, más emigráns írókkal való kapcsolat, stb. Stb. Az még ezt tovább tudná erősíteni. Tehát nekik így is fontos volt. Folyamatosan fontos volt. Ezt a kapcsolatot egyébként megint csak azt kell mondani, hogy ahogy a Gömbössel való kapcsolatot sem, nem így is kereste, hanem a hatalom kereste vele a kapcsolatot. És amit kommunista részről ingadozásnak mondtak, hogy billeg az íróasztal, stb. Vajon szint, az tulajdonképpen folyamatos színvallás volt, az azt jelentette, hogy nem vagyok veletek.
Igen, egy másik és következő fontos csomópontja I. és életének, az az 50-es éveinek a drámái. Ennek is ugye többféle megítélése létezik, hiszen ezeket a drámákat bemutatták, de kérdés, hogy ezek mint parabolák éppen milyen hangulatot keltettek, illetőleg hogyan vitték színre az eseményeket, ugye akár az ozorai példa, a Fáklyaláng, a Dózsa György, ami ugye 56 februárjában mutatták be, és hát ugye egy nagyon érdekes kérdés önmagában a Dózsa motívum I. és költészetében és életművében, erre ne térjünk ki, de a Dózsa György című drámára egy picit mindenképpen.
Hát Dózsa egy sajátos képlete a magyar irodalom történetnek, sokkal inkább, mint a magyar történelemnek. Voltak éppen ugye Kölcsey volt, aki először előhozta a Dózsa alakot, és aztán aztán Petőfi eldöntötte a kérdést, Eötvös József más irányban döntött el, és így tovább, és így tovább. De, Jókai is.
De ugye, ha jól értelmezem, a lényeg azért mindig az volt ezekben az irodalmi ábrázolásokban, hogy a forradalom és az anarchia között hogyan lehet megtalálni a helyes utat.
Szóval a magyar eszme történetnek szüksége volt egy Dózsára. Ha nem volt a történelemben, akkor megteremtette magának. Hozta, ugye Adi, ezekben az években, a 30-as években Sárközi Györgyírtóra drámát, Gergely Sándor egy kommunista nézőpontú, nem tudom hány kötetes monstrumot bocsátott ki, Féja Géza írt róla könyvet, Derkovics megcsinálta a Metszet sorozatát, tehát lett nekünk egy Dózsánk. Most azt kell mondani, hogy amilyen a munkás mozgalom történetben Spartacus volt, vagy a németeknél Geyer Flórián. Tehát itt is szükség volt, ezt meg sikerült összehozni. Így is ehelyett a forradalmi parasztvezér és az osztályharcos lázadó kép helyett egy tépelődő, tipródó Dózsát hozott elő, amelyik aztán végképp nem felelt meg sem a történelmi, sem az irodalmi Dózsa hagyománynak, azt hiszem, de maga a problematika adott volt, lehetett ráépíteni. Most kis szúzással azt mondom, hogy ez olyan, mint a más generációkban, hogyha valami antik témára utalnak vissza, és lán szabadon dolgoznak vele, mint akár Shakespeare.
És mennyire volt igaz, hogy ebben a drámában ugye Zápolya az, alakja az, mindenki számára a Rákosi Mátyást jelentette?
Szerintem így nem. És azért sokkal kifinomultabb gondolkodó volt, mint sem egy ilyen kulcsregény mintájára született kulcsdrámát írjon. Bár azért a későbbi Bajcsi-Zrinszky dráma az más ügy, de ő mindenképpen, ahogy az egy mondat a zsarnokságról van is, ennek, ha már műalkotásról van szó, ennek a távlatosabb metafizikai problémája foglalkoztatta. Tehát a megalkuvás, bekerítés, a hatalommal való együttműködés, amit nem vállal, de és ha a végső pontig viszik, akkor elutasítja, de ha nem viszik a végső pontig, akkor valamit mégiscsak meg kell próbálni, ha lehet. De hát ugye az egyik nagy példája a hatalommal való ütközésnek így és részéről, ami teljesen egyértelmű, a Magyar Írószövetség kongresszusa, tehát 51-ben vagy 52-ben valahogy így, amikor egy...
51-ben.
51-ben, ugye elsőre mondtam jobban, csak kicsit elbizonytalanodtam. Amikor egy no-name ifjú titán nyilvánvalóan pártutasításra elmondja, hogy most már így és valljon szint, hogy a néppel van, vagy a, nem is lehet tudom, hogy mit mondjak, vagy a reakcióval, ha itt. Ez csak egy csodás gyűjtő fogalom volt. És hát így és pontosan tudja, hogy mire megy ki a játék, és másnap, ugye nem kell azonnal válaszolni, a másnap felolvassa egy versét, ebben még azt, arra is felolvasztották, hogy írjon Sztálin város építéséről, meg mindenféle ilyen csodálatos napi politikai állásfoglalásra akarták kényszeríteni. És erre így és így egy verset, amiben a munkád dicséri. És azt mondja, hogy most persze egy kicsit sarkítok, mert ha itt lenne előttem, érdemes lenne pontosan is idézni, és azt mondja, hogy a rendszerek, politikusok jönnek, mennek, elmúlhatnak, de amit a munkások keze, a munka teremt, a dolgozók alkotnak, az marad. Ez kikezdhetetlen, mert tökéletesen megfelel az akkori idők ideológiájának, hiszen a munkás osztály az az uralkodó osztály, tehát az dicséri így is. És közben ugye azért azt is mondja, hogy ti, XYZ, azért majd a történelem szemétdombjára kerültök. Most nagyon finoman lehet ezt belehallani, de én úgy gondolom, hogy egyértelmű. És lényegében ez a fajta magatartás, ami meghatározza Illyés politikumát. Na most itt azt kell mondani, hogy Illyés egy lángelme volt, aki hihetetlen politikai, ösztönös politizálással mindig meg tudta találni azt a megoldást, ami egyértelmű az ő részéről, de nem provokatív a szemben álló részéről. Most ezt nem tudták neki megbocsájtani, mert mások nem voltak erre képesek, és vagy így, vagy úgy, de eldöntötték, tehát vagy behódoltak, vagy pedig kiestek. Na most így, és ezzel az ösztönös politikai tudással és emberismerettel, hihetetlen műveltséggel, nemzetközi kapcsolatokkal, tehát ott volt azért mögötte a tekintélye is, meg tudta csinálni azt, amit rajta kívül senki más nem. És ez a szerepkör, és ez az ő életművének, munkálkodásának, személyiségének a jelentősége volt az, ami miatt mindig fontos volt. És ugye itt jön aztán, amit nyilván a következő kérdés az lenne, az 56 és 56 utáni
56,
történt.
Igen, és az, hogy az egy mondat a zsarnokságról, azt tényleg tarthatjuk-e 56 nemzeti dalának?
Tarthatnánk, ha nem lenne hosszú ahhoz, ugye valahogy így mondta Bibu, akinek azon egy-két ember, aki rajta kívül olvasta, még nem jelent meg, akkor Bibu azt mondta, hogy nagyon jó vers, csak túl sok benne a betű, vagy túl sok benne a szó. Tehát, hogy hosszúnak tartotta, ilyen formán nem lehetett, nem válhatott nemzeti dallá, mert nem volt gyorsan elénekelhető. De ettől függetlenül a jelentősége azért mérhető a nemzeti daléhoz. És hát hallatlanul érdekes az, hogy a közelmúltban került, szerintem még nem publikálta senki igazából elő egy olyan kis cédulka, hogy ezt az 1948-as valamelyik Petőfi megemlékezésen keletkezett a csírája ennek a versnek. Tehát még a Petőfi képhez illik, hogy Petőfi és a hatalom ütközése. Tehát ez a problematika volt az, amiből kinőtt, aztán 49-ben, 50-ben, 51-ben dolgozott ez a vers csíra íjésben, és így írta meg 51-re a verset, más források szerint 52-re, megint mások szerint 51-re, teljesen mindegy. De a lényeg mégiscsak az, hogyha már ugye a kérdés az volt, hogy a nemzeti dalhoz kötődik-e, hát így is kötődik a Petőfi centenárium kapcsán is, vagy a március 15-e centenárium a Petőfi napja kapcsán is kötődik Petőfihez. És ugye, amiről beszéltünk, hogy a Dózsa dráma kapcsán, hogy így számára ezek a dolgok a napi politikában persze kiváltották a reflexeit, és az azonnali reagálás kényszerben valamit kellett csinálnia, de igazából sokkal mélyebben, átfogóban, teoretikusan, spirituálisan érdekelték ezek a kérdések.
Igen, és hogyha az 56 utáni íjésről beszélünk, akkor nem kerülhető meg a híres népi írói állásfoglalás, ugye 1958-ból, és nyilván itt most elsősorban íjésre kellene kihegyezni, ugye ez az MSZMP-KB kulturális elméleti munkaközösség népi írói állásfoglalása volt, ami a legjobb példája annak, hogy hogyan határozták meg a népi írók ellenségei a népi írókról való képet, és most itt nyilván ne térjünk ki az egész állásfoglalásra, csak íjés és ennek a viszonyára.
Hát ebben az a gyönyörű, hogy ennél szebb, nagyobb, csodálatra méltóbb elismerése a népieknek, mint hogy ők voltak az 56-os forradalom felelősei, azért nem igen lehet kapni. De ugye ez sem igazán az 56-os szerepet jelenti, hanem gyakorlatilag azt, amit mondjuk 1935-től töltöttek be a nemzeti gondolkodásban, a baloldaliságban és a többiben. Tehát, hogy én tulajdonképpen ez a 35-től induló vetés szökött szárba 20 évvel később. Ez az egyik. A másik, ugye, ami követte 56-ot, hát így is tulajdonképpen ugye 45-ben országgyűlési képviselő volt, nemzetgyűlési képviselő volt, attól kezdve csak egyetlen alkalommal vállalt, előtte sem vállalt, de utána pedig csak egyetlen alkalommal 56-ban vállalt politikainak, valóságosan politikainak nevezhető szerepet a Petőfi párt működésében. Ugye ez is jellemző megint Petőfi párt, és utána, és erről sem szokott szó esni, hogy így is depressziója. Ugyanis tulajdonképpen mindig rendkívül súlyosan küzdött egy bizonyos depresszív hajlammal, a minden hiába való gondolattal, és ez értelemszerűen 56 után vált rendkívül súlyossá. Ki is vonult a közéletből, irodalmi életből, politikai életből, döntően Tihanyban élt, akár egyedül is télidőben, amikor még ugye voltak telek, és nagyon-nagyon nehezen volt onnan mozdítható. Az egyetlen igazán kimutatható vagy megmutatható ilyen szerep a Déri Tibor. Déri Tibort, hát, hogy ténylegesen mennyire fenyegette, de minden esetre benne volt a levegőben egy halálos ítélet is, de egy nemzetközi tiltakozó kampány ugye ezen a téren megmentette a helyzetet, és így is fölkereste Németh László társaságában Kádár Jánost, hogy próbáljon közbejárni Déri érdekében. Sikertelenül gyakorlatilag elég durván kidobták őket onnan. És így is a maga részéről az utolsó közt tartott ki a rendszerrel szembeni passzív ellenállásban, tehát bojkottban, ahogy tetszik, egészen a tulajdonképpen 61-ig Déri szabadon engedéséig. Tehát az volt egy olyan dátum, amikor ő visszatért úgymond a szellemi életbe.
És akkor itt beszéljünk is egy kicsit az acéli kultúrpolitika és Ijés Gyula viszonyáról, mert itt ugye nagyon sokszor föl szokták hozni a 1970-es pártkongresszust, hogy ott díszvendég volt, Kossuth díjat kapott, hogy ez a fajta ugye kollaborációnak mondott viszony, ez mennyiben volt az, illetőleg miért nem volt az?
Hát általában kollaborációval azok szoktak vádolni másokat, akik a maguk kollaboráns dolgairól próbálják elterelni a figyelmet. Tény és való, hogy így és Acél György közt kialakult egy sajátos kapcsolat. Ez barátságnak nem lehet mondani szerintem, mert nem barátság az, ahol az egyik fél a hivatali pozícióját és a hatalmi apparátusban elfoglalt helyét használja fel arra, hogy kapcsolatba kerüljön egy másikkal. Tehát ez ilyen értelemben barátságnak nem mondható, de az az együttműködés, amelyik ezt az egyik fél igyekezetét megpróbálja kihasználni bizonyos közéleti szerepvállalásban az eredmények elérésére, nem tudom, minek mi a legjobb szó erre, de a kollaboráció semmiképp sem, mert ebben a kapcsolatban soha nem a maga érdekét kereste, és soha nem szolgálta a párt politikáját, vagy ugyanúgy nem lett a pártpropaganda eszköze, mint ahogy a sokkal nehezebb Rákosi időkben sem. Tehát élt azokkal a lehetőségekkel, amikkel a magyar szellemi életben kivívott tekintélye, és a nemzetközi kapcsolatainak az ereje segíthetett. Ha megnézzük, hogy mit tett és mit nem tett, akkor azt látjuk, hogy ezt a kapcsolatot mindig nagyon pozitív nemzeti ügyek védelmére használta föl. Egyetlen egy személyes kérése volt egész életében a hatalomhoz, vagy az MSZMP-hez, amikor Acél Györgytől azt kérte, hogy adjanak neki, hagyják állásba menni, hogy megszerezhesse a nyugdíjjogosultságot, mert így is mindig adott arra, hogy ne az irodalomból éljen, hanem legyen valamilyen polgári foglalkozása. Tehát ez az egyetlen olyan kérés volt, hogy bármilyen állást, ami azért megfelel a szintjének, biztosítsanak neki, akár egy könyvtári, mindegy. Én ezt nem gondolnám, hogy olyan személyes érdekképviselet lett volna, amit rá lehet olvasni valakire. Na most az egész kádári rendszer halatlanul érdekes képződmény, és az acéli kultúrpolitika is, mert nem mindegy, hogy mi mikor történik. Tehát amikor a Kádár rendszert világszerte istenítik, ünneplik, mint a legliberálisabb diktatúrát, ami elképzelhető. Én is ebben éltem, azt is tudom, hogy milyen volt, milyen szabályok szerint működött, milyen határok voltak. Volt néhány tabu téma, mondjuk a több pártrendszer és a szovjet csapatok Magyarországon való tartózkodása. Tulajdonképpen ez a két dolog volt, amiről nem lehetett egy büdös szót sem szólni, mert az már fejvesztéssel járt. Annak komoly következményei voltak. De már az sem volt a 70-es években kötelezően kimondandó, hogy 1956-ban ellenforradalom volt. Többféleképpen meg lehetett oldani. Hát ez némiképp komikussá is vált, hogy az 56-os tragikus események, vagy az 56 októberi események, stb. Sajnálatos események. Tehát nem volt kötelező szint vallani. Mondjuk egy dolgot nem lehetett, ugye ez volt a harmadik tabu, hogy azt mondani, hogy 56-os forradalom. Ezt nem lehetett. Tehát majdnem azt mondom, hogy ez volt a Kádár rendszer, a konszolidált Kádár rendszer három alaptétele. Természetesen ez olyan kemény feltétel volt, amit így és sem léphetett át, ahogy az ég egy adta világon senki más.
És beszéljünk még egy picit a 1978-ban a Szellem és Erőszak című könyvének a betiltásáról. Miért tiltották be azt?
Hát ugye itt jön, és ezt akkor nem így ésről beszélnénk, hanem az acéli kultúrpolitikáról. Tehát arról a manipulációs rendszerrel, a húz meg, erez meg, hogy egy pillanatig visszakapcsolnék oda, hogy mit mondott Kádárról 1956 őszén Németh László, azt mondta, hogy a legkisebb rossz. már 56 őszén, amikor még azért előtte voltunk a terrorpereknek, előtte voltunk, most már szinte tényleg elképesztő, hogy ez a bizonyos említett határozat a népírókról, ez pont Nagy Imre kivégzésének a napján jelent meg, ami szintén elképesztő egybeesés. Nyilván senki nem figyelt erre oda. Már különböző ágakon ment a hatalom működése. És ez abból a szempontból lényeges, hogy a belpolitikai kemény vonal másként működött, mint a kultúrpolitikai, idézőjelben mondom, liberális vonal. Tehát nem volt egy homogén a rendszer. Megjegyzem, ugye a legkeményebb Rákosi időkben sem volt homogén, hiszen akkor is volt egy Rákosi vonal, meg egy Nagy Imre vonal, aztán egyszer egyik, máskor másik volt fölül. De ilyen formán így és megjelentethetett tanulmányokat, ugye a legnagyobb port a 77 karácsonyán megjelent Válasz Herdernek és Adinak váltottak ki, mert ez először volt nyílt kiállás a határon túli magyarok, különös tekintettel a Ceausescu rendszer által nyomorgatott magyarság mellett. Ez tulajdonképpen elképesztő felzúdulást keltett a szellemi életben és a társadalomban. Valószínűleg erre nem számított a hatalom. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy egy relatíve ártatlannak, de egy kicsit olyan nyitósabbnak gondolt szöveg volt, amikor jóvágyták, így és naplójából tudhatjuk, hogy hány kézen ment keresztül, milyen kínokat kellett megélni a megjelenés engedélyezése érdekében. Nyilván egy csomó mondatot ki is kellett belőle húzni, vagy finomítani, stb. De a szellem és erőszak, ami ugye sajtó alá került, ki is nyomtatták, és benne volt ez az írás is. És még egy ilyen malőrt nem akart megengedni magának a hatalom. Tehát ez is roppant mulatságos, így is erről is ír a naplójában, hogy egy pedagógust elbocsátottak azért, mert a kollégáival elolvastatta a Válasz Herdernek és Adinak cikket. Hogy is van ez? Hogy működnek a hatalom különböző szintjei, rétegi, helyi túlkapások, hogyan lehetségesek? Tehát, hogy nem egy homogén rendszerrel állunk szemben, nem annyira centralizált már ez a világ, hogy ne működjön állandó üzemzavarok közepette. Tulajdonképpen ugye eljutottunk odáig, hogy a Kádár rendszer attól volt elviselhető, hogy a diktatúra mindig slamposan viselkedett. Nem tudott szikáron öltözködni. Hát ez okozta a belső vitáit is magának a szűkebb hatalomnak. Tehát, hogy volt Biszku vonal, volt Acél vonal, stb. Tehát itt tényleg bámulatos, hogy Acél György hozzájárult ennek a könyvnek a kinyomtatásához, de aztán valahol valakik rákényszerítették, hogy mégse kerüljön forgalomba. És hát ugye a
10 évvel később jelenhetett.
10 évvel később kerülhetett piacra. Tehát,
igen. Azért volt fontos, hogy beszéltél erről, mert azért az acéli kultúrpolitika működési mechanizmusa, ami bonyolult volt, dupla fenekű, áttételes, anélkül nagyon nehéz megérteni és szerepét eszmetörténeti szempontból, és végezetül tulajdonképpen a rendszerváltás utáni íj és recepcióról lenne érdemes beszélni, de ez is egy nagyon szövevényes téma. Hallgat-e az életmű? Az életmű másképp beszéle politikai és másképp beszéle irodalomtörténeti szempontból? Eljutottunk-e már oda, hogy íj és életművében a poétikailag fontos műveket lehántva már az eszmetörténeti értelmezéseket róla tudjuk olvasni, és azt mondhassuk mondjuk, hogy a Hunok Párizsban című önéletrajzi ihletésű regény az nagyon jól olvasható ma is, ahogy szerintem egy remek mű ma is, hogy bizonyos íjés versek időtállóak és a politikai kontextus körülmények nélkül is nagyon jól olvashatók, és hogy íjés esszéisztikája, egyáltalán az íjési prózanyelv a maga a franciás eleganciájával anélkül is értelmezhető, hogy folyton mindig ezeket a politika-történeti csomópontokat, aktualitásokat sorra kelljen vennünk.
Most azt kell kérdeznem, hogy hány órát adsz a válaszadásra, mert hát ha szűken számolom, akkor is ez olyan 8-10 kérdés volt. Tehát mit tudunk kezdeni ma az íj és öröksége? Azt hiszem, hogy megpróbálom ennyire redukálni a szerteágazó kérdésbokrot. Ez mindig egy borzasztó nehéz kérdés, hogy bármilyen hagyatékkal mit tudunk kezdeni? Mit tudunk kezdeni Babis örökségével, Adéjéval, Arany Jánoséval, Vörös Martéval, bárkiével? Mert nyilvánvaló, hogy nem közvetlenül válaszol az aktuális problémáinkra. Így és sem. De ha azokat a sarkköveit nézzük, amik talán a legfontosabbak, akkor azokkal van mit kezdenünk. Kezdve például az európai kultúrához való viszonyával. Egy abszolút nemzeti költőnek mondható alkotó, aki ugyanakkor abszolút európai is. Ezt mondjuk a Hunok Párizsban is tökéletesen mutatja. Tehát ha az eszének, nem beszéltünk a műfordítóról, aki a nyugati irodalmakat közvetítette, az avantgárd részvevője volt, tevékeny részvevője volt. Lehetett volna akár francia költő is, mondják sokan, még ő is elfogad egy ilyen mondatot magára vonatkozóan. De tehát a világirodalmi tájékozottsága, a klasszikus műveltsége, az európai elkötelezettsége Magyarországnak, a magyarságnak, a magyar sorskérdéseknek, csak az európai kontextusban való megoldhatósága, amit mindig elmond. Ez mindenképp olyan, hogy elő kell bogarászni, mert hiszen nem a mi napi problémáinkhoz alkalmazza ezeket. A költészete nehezebb ügy, mert így és egy olyan poétikai eszménnyel dolgozik, ami most függetlenül az avantgárd beütéstől, ami egészében véve egy kicsit mindig, ha szabad így mondanom, akkor túlbeszélt. Tehát, hogy nem olyan sűrített, mint amit a későbbiekben elvárunk a költészettől. De és még egy, hogy így és nagyon rosszul hangzik egy költővel kapcsolatban, de mindig az volt, ami fölmerül bennem, hogy nem igazán egy költői lélek vagy egy költői alkat, hanem oly mértékig az intellektus uralja, ami nem segíti a lírai kibontakozást. Tehát, hogyha megnézzük a nagy verseit, a nem menekülhetsz, az óda a törvényhozóhoz, a reformáció genfi emlékműve előtt, a Bartók, stb. Lehetne sorolni őket. Ezek mind az intellektushoz szólnak elsősorban egy nagyon jól kidolgozott költői nyelven. De hát az intellektus maga az eleve kicsit kifejtettebb kell, hogy legyen, mint egy lírai kép. De hát a képgazdagság megvan benne, de minden esetre nem kínálja magát annyira. A drámái azok, ahogy általában ennek a korszaknak a drámai termése, meglehetősen problematikusabb, mert hiszen így és számára a dráma az a közönség közvetlen megszólítását jelentette a sorskérdéseket illetően. Tehát ott...
Sőt, inkább könyvdrámáknak mondható.
Igen. Talán a Tiszták az egyetlen, aminek a tényleges drámai ereje, tragikus nyomása, az a színpadon is érvényesülni tud. És nagyon, nagyon sok olyan drámája van, mint a Németh Lászlónak is nagyon sok ilyen volt, ami kifejezetten inkább, most nagyon rosszul hangzik, hogy inkább egy publicisztikus ihletésből merít.
Ahol önmagával vívódik a
szerző. Amit ugye nem írhat meg, publicisztikaként. De hogy a színpadra kerül, akkor már van annyira stilizált, hogy mégis elmondhatja azt, amit amúgy sokkal szívesebben írna egy cikksorozatban. Tehát ez is gond. Az esszéi pedig hát tulajdonképpen a témájuk váltogatja őket, hogy mi az, ami fontos belőle.
A Káron Ladikja, vagy a magyaroknak nagyon sok eszéfutama azért igen. Valóban megfontolandó ma is.
Igen. A prózájából pedig mondjuk nekem a kedvencem, tehát ahol az íjési prózanyelv a legmagasabb szintre emelkedik, az a Hunok Párizsban, de hát ahogy megírta a Puszták népét, az is lenyűgöző. Na most, hogy számomra pedig a legfontosabb könyve a Beatrice apródjai, ami egy olyan pillanatban olyan történeti összefoglaló, amit majdhogynem azt arra gondoltam, amikor olvastam meg utána is, hogy az így és politikai és eszmetörténeti végrendelete.
És igen, és sorolhatnánk még a műveit, de köszönöm szépen Gró Gáspárnak, hogy amennyire időnk engedte, át tudtuk tekinteni I. és Gyula életművét eszmetörténeti szempontból, és aki pedig többre kíváncsi, két könyvet hagyan járjak a figyelmébe. Egyrészt Gró Gáspárnak a Mesterek a magasban című nemrég megjelent tanulmánykötetében több írás is behatóan foglalkozik I. és Gyula életművével, másrészt pedig most jelent meg N. Horváth Béla I. és monográfiájának a második kötete is, mindkét könyv haszonnal forgatható azok számára, akik többre kíváncsiak. Köszönöm szépen még egyszer Gró Gáspárnak és önöknek pedig a figyelmet.
Én is köszönöm.